Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levele, 6. fejezetének 2. verséből. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Kedves testvéreim, heti igénket olvastam fel. Ilyenkor evangélikus rendtartás szerint az egyházi esztendő végén fokozott mértékben foglalkozunk az utolsó idők dolgaival, mint amilyen az utolsó ítélet, a világ vége, illetve az örök életre szóló reménységünk Krisztusba. A felolvasott ige kapcsán azonban rögtön eszünkbe jut Zákeus története, amikor Zákeus örömmel házába fogadta Jézust, Jézus kijelentette, ma lett üdvössége ennek a háznak. Tehát nem is az utolsó dolgokról van itt szó, hanem az utolsó előttiekről. Pál apostol is az utolsó ítéletet megelőző időről mondja, most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Most a mi időnkben, most földi vándor útunk alatt fog eldőlni, lesz-e üdvösség a mi házunk számára. Felismerni az idők jeleit, felismerni azokat a feladatokat, amelyeket pont most kell elvégeznünk ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, ez a legfontosabb ebben az életben. Mert amit ma elmulasztok, holnap lehet, hogy már nem lesz alkalmam befoltolni. Ha ma alkalmam van arra, hogy befogadjam Jézust, de nem teszem meg, lehet, hogy holnap már nem fog kopogtatni szívem ajtaján. Jézust befogadni nyilván nem csak annyiból áll, hogy szívesen hallgatom igei tanítását, és imával, énekekkel magasztalom őt. Sokkal inkább arról van szó, hogy igei tanítását megszívlelem. Az egész életemet, szavaimat, tetteimet át kell, hogy hassa az ő igéje. Kinek-kinek hivatása szerint úgy kell szolgálnia, úgy kell feladatait teljesítenie, hogy abból Krisztus szeretete sugározzék. Sőt, a Krisztus várás öröme és reménye, bizonyossága úgy sugározzon egész életünkből, munkánkból, mindennapi küzdelmeinkből, szavainkból, tetteinkből, hogy az hiteles tanúság tétel legyen a mi üdvözítő Urunkról. Azt hiszem, Comenius Ámos János, aki a reformátori tanítás elkötelezett híve volt, ugyanakkor cseh püspök, korának leghíresebb pedagógusa, igazi iskola reformátor, ő valóban olyan személyiség volt, aki felismerte az idők jeleit, aki maximálisan kihasználta a kegyelmi ideje alatt neki adatott alkalmakat, lehetőségeket. Rá igazán illik Pál apostol vallomása, ahogy ezt a felolvasott igében, illetve annak folytatásában írja. Felolvasom most a folytatását is. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokszor gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizd meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm most már körünkben dr. Dienes Dénes professzor urat, aki megérkezett közénk, Isten hozott professzor úr. Én Kolozsváról ismertem meg, amikor Kolozsváron voltam a teológián tanár, akkor a Sárospataki intézettel nagyon meleg és szoros kapcsolata volt a Kolozsvári intézetnek, és akkor abból az időből volt alkalmam megismerni. Még egyszer nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mielőtt átadnám a szót kedves professzor úrnak, megkérem a Pedagógiai Szövetség elnökét, ő is szeretné köszönteni a professzor urat, illetve az egybegyűlteket.
Kedves testvérek, kedves pedagógiai társaság tagjai, engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsek mindenkit. A Magyar Pedagógiai Társaság azért jött létre még a 19. század végén, hogy a pedagógiai közéletet színesítse előadásokkal, konferenciákkal, rendezvényekkel, felolvasózásokkal. A Magyar Pedagógiai Társaságnak is nagyon sok tagja van. Pont ma tartjuk soros ülésünket, és együttötöttük ezzel a rendezvényel. Nekünk is előadásaink között szokott lenni különböző kiemelkedő pedagógusok munkásságának, életének bemutatása. Szorosan kapcsolódik a mi témánkhoz is, pont a hallgatókkal is Comenius-nál járunk, ahol megbeszéljük azt, hogy egyik fő nevelési célja volt a boldogság, a világ béke megteremtésért való küzdelem. Legnagyobb professzorhoz is fogunk hallani ebben egy kép szót. Odáig eljutott, és a mai évben aktuális, hogy azon gondolkodott, hogy egyetemes tanácsot, egyetemes parlamentet, egyetemes nyelvet kéne létrehozni a világ béke megteremtésére. Gondolom, a világ béke mindig aktuális dolog. Engedjen meg professzor, hogy külön köszöntsem, és hogy külön köszönhessem a Pedagógia Társaság megjelent tagjait, és minden egyes kedves testvérünket, aki elfogadta ezt a meghívást.
Kedves gyülekezet, szeretett testvérek, és akkor külön a kedves Pedagógiai Társaság és annak tagjai. Hadd kezdjem két személyes megjegyzéssel. Az egyik az, hogy én igaz református vagyok, de bizonyos evangélikus keveredés található a közvetlen családomban. A feleségem evangélikus, ráadásul itt született Nyíregyházán. Az ősei, a Hölcök, akik aztán magyarosítottak Cserágira, talán így jobban ismerős, illetve a Csengeriek, egy részről, szlovák evangélikus részről pedig a Brezinák. Úgyhogy én körül vagyok véve egy csomó luteri befolyással, úgyhogy azért bátran jöttem ide ilyen tekintetben. A másik személyes megjegyzés, hogy nem lesz könnyű úgy beszélni, hogy itt szakértők vannak, ugye, hogy ez a... Még jó, hogy elhangzott ez a köszöntés, mert itt kellő szorongással fogok szólni erről az egész kérdésről, mert lehet, hogy sok tekintetben autentikusabb képviselője van itt a Comeniusi üzenetnek, a Comeniusi pedagógiának, vagy mindannak, amit Comenius képvisel, és tényleg valóban mennyire aktuális sok tekintetben az ő üzenetének, munkásságának, a summája vagy a lényege. Három vonatkozásban azért mégis szeretnék szólni, megköszönve a kedves meghívást, és hogy itt lehetek. Röviden összefoglalom az életét, mert azért feltételezzük, hogy van olyan is közöttünk, aki nem tud mindent Comeniusról. Azután szólnék, tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy Comenius teológiájáról, pedagógiájáról, majd megindoklom ezt a kettősséget. És a végén arról szeretnék röviden szólni, hogy mit is jelentett Comenius jelenléte Sárospatakon, és ezen a jelenléten keresztül tulajdonképpen a magyar iskolázásnak mit hozott Comenius magyarországi sárospataki munkássága. Csehországban született, egészen közelebbről Morvaországban. Ma már talán nagyon különbséget nem tesznek Csehország és Morvaország között, legalábbis amikor ebben az összefüggésben én magam is jártam ott, illetve hát cseh küldöttség is járt többször a Sárospatakon, megkérdeztem, hogy mi a helyzet a morva öntudattal. Azt mondják a csehek, hogy igazából már morva öntudat nincsen. A cseh öntudat az egykori Morvaországban is tulajdonképpen hát az emlékét ugye megőrizte a morváknak, de igazából már mindenki csehként határozza meg önmagát. Ez nem így volt Comeniusnak a korában, akkor még bizonyos tekintetben jelentősebb volt az etnikai határ a csehek és a morvák között, és ő maga morvának is vallotta magát, morva öntudata volt. Bár politikai értelemben a csehek és a morvák egy királyság keretei között éltek. 1592. március 28-án született. Mai napig vita, hogy tulajdonképpen hol a kutatás Nivnicét jelöli meg, de szóba jöhet magyar rév is, vagy cseh elnevezéssel Uherszky Brod. Viszont már a kutatás kiderítette, földerítette, ami talán köztudott, hogy magyar gyökerei is voltak. Az idős Comenius, amikor fogalmazta a szellemi végrendeletét, akkor aláírta a nevét, és a Comeniusnak az első szótagát leírta, a C és az O betűt, azt áthúzta, és aláírta, hogy Szeges. Ráadásul ez nem valamiféle magyar nacionalizmus, hanem egy Norvégiában élő cseh kutató nő találta meg ezt az iratot, úgyhogy autentikus ez a valóság. És azután a kutatás fényderített arra, hogy az apját Szeges Mártonnak hívták, és az ősei valamikor a 15. században a magyar királyságnak és a cseh királyságnak a gyepűjére, a határvidékére kerültek, települtek oda, és aztán, hogy akkor még ugye mozgott a határ, tulajdonképpen így kerültek ők a cseh királyság területére, Morva országba, ebbe a bizonyos kisvároskába, Uherszky Brodba, vagy magyar nevén Magyar Révbe. A nevüket onnan vette a család, ahogy ez a korban szokásos, hogyha egy közösség átköltözik egy másik településre, akkor sokszor megkülönböztetésül úgy jelölik, hogy honnan jött, és ők Komnából érkeztek, és mintegy úgy nevezték őket a korai időkben, hogy a komnai szegesek, a Komnából érkező szegesek, és így rögzült azután családi névként a komnai, amit Comenius a kor szokása szerint latinos végződéssel látott el. A művelt emberek ebben a korban ezt tették Magyarországon is, a tanult ember, az iskolázott ember, az vagy a családi nevét latinosította, görögösítette, mint mondjuk Debrecenben Mélius Juhász Péter, a Juhásznak a görög változata Mélius, vagy mondjuk egy nagyon nevezetes, szintén debreceni prédikátor, református prédikátor, Hellopőz Bálint, a Hellopőz, az pedig a halásznak a görög megfelelője, illetve mondhatok még egyet, pataki tanár volt, Szikszai Kovács Balázs, aki Fabriciusnak írta magát latinul, kézművest kovácsot jelent a Fabricius. Hát ez történt Comeniusszal is, a családi nevét, ami egy bizonyos származásra utalt, egy községből való elvándorlásra utalt, azt latinosította, így lett belőle Comenius, de végig számon tartotta tehát származását, számon tartotta a családi nevét is, és az idős ember, az idős Comenius a végül is a végrendelete alá ezt a nevet írta. 1670. november 15-én azután Hollandiában halt meg, És Hollandia mellett egy kis városban, Naardenben található a sírja, az ottani templomban. Nagyon korán árvaságra jutott, tulajdonképpen 12 éves korában már elvesztette a szüleit, és a nővére nevelte. Viszonylag későn kezdett magasabb iskolát. Ugye a korhoz hozzátartozott az, vagy hozzátartozik az, amit sokan tudnak itt a kedves testvérek közül, hogy az iskolázás akkor latin iskolázást jelentett, az anyanyelvi iskolázásba is, azért bevezették Magyarországon és a Magyar Királyságban is, vagy Európa más részein az anyanyelvi iskolázásba, bevezették az embereket, a gyermekeket, és érdekes módon, hogy nagyjából ugyanabban az időben, mint ma, ez évszázadok alatt nem változott, 6 éves korban küldték általában iskolába a gyerekeket, és valószínűleg bizonyos anyanyelvi képzés Comenius is kapott ebben a korban, de ez valahogy megszakadhatott, abban maradt, nyilvánvalóan a családi problémák miatt, és csak 16 éves korában kezdett latint tanulni, tehát akkor ez már majdnem félig meddig felnőtt kornak számított, persze a fiúknál nem, ott 22 éves kornál kezdődött ez a felnőttség, de a lányok 13 éves korban mehettek már férjhez, tehát azért egy 16 éves fiatalember abban a korban már érettnek számított bizonyos értelemben, nem akkor kezdi az iskolázást. Volt ilyen más is, Szent Simolnár Albert is elmúlt már 10 éves, amikor először lépett az iskola küszöbén át, tehát előfordul ez, Comenius 16 éves korában kezdett tehát latin tanulni, illetve akkor lépett be a latin iskola falai közé, és ettől kezdve hát a tudományok nyelve a latin ebben a korban, végig járta a latin iskolának a különböző lépcsőfokait. Az egyetemi tanulmányait Németországban végezte, Hernbornban és Heidelbergben, mind a két egyetem református ebben a korban. Ez az az időszak, amikor már nem Wittenberget látogatják, korábban nem volt olyan diák, aki egyetemet járt, hogy ne Wittenbergbe kezdte volna a tanulmányait. Az 1590-es évektől ez megváltozik a tanulmányútnak, ez az iránya, most ebben nem megyek bele, hogy milyen feszültségek nyomán változik ez meg, mert nem is ott tartozik közvetlenül a témánkhoz. Az lényeg az, hogy azok, akik már nem szigorúan luteránusnak érzik magukat, és ilyen keretek között élik meg hitvallásos életüket, azok már nem keresik fel Wittenberget, ő sem kereste fel, hanem két református egyetemen, Herbornban és Heidelbergben tanult, noha nem volt református. Ő tulajdonképpen huszita volt, a huszita felekezetnek a Csemorva testvérek közössége keretei között élte meg az életét, a huszitizmus is több ágra bontható, ez a cseh testvérek vagy morva testvéreknek a nyilvánvalóan már a szülei is ilyen közösségben élt, és ő is maga is így ebben a szellemben nevelkedett, és végig kitartott élete végéig. Ennek a közösségnek lelkipásztora lett, és élete derekán 1647-ben, utolsó harmadában ennek a egyháznak a püspöke is lett. Először hazatérvén az egyetemről, ugye 1611 és 1614 között látogatta ezt a két egyetemet, amit említettem. Tanítónként kezdte, mint mindenki ebben a korban. Tanítói, tanári pálya, lelkészi pálya nem válik kettő, hanem tulajdonképpen a lelkészi pályát megelőzi általában a tanítói pálya. Voltak olyan szituációk, amikor ezt meg is kívánták, például Magyarországon megkívántak legalább 3 év tanítóskodást, amíg valaki parókiához jutott a 16.-17. században. Másrészt praktikus dolog is volt, egy fiatal ember, aki akkor tér vissza az egyetemről, telve tudományokkal, megalapozva nagy műveltséggel, azaz iskolában először kamatoztassa a tudását, a műveltségét, a nevelésben, a tanításban ossza szét azokat a kincseket, amit ő szerzett, és azután juthatott parókiához. Hát ő is így kezdte, tanítóként kezdte a munkáját. Egy Zserov nevezetű településen, majd pedig lelkipásztor lett Fulnekben. Nagyon érdekes lelkipásztor volt. Már ekkor megmutatkozik mindaz, amit majd ő a műveiben is tanítóságról, nevelésről, lelkipásztorkodásról megfogalmaz. Nagyon gyakorlatias szemléletű ember volt. Például méhészkedésre is megtanította a gyülekezetének a tagjait. 1620 azonban egy nagyon nagy fordulatot hoz Csehország, a cseh királyság életében, és Comenius életében is. Ugye két évvel korábban lényegében a Csehország, a cseh királyság összeütközésbe kerül a Habsburg dinasztiával, és Pfalz választó fejedelmét, Frigyest választják meg uralkodónak. Kirobban egy nagy háború, amit ekkor még nem gondol senki, hogy ez 30 évig fog tartani, az úgynevezett 30 éves háború. És ennek az első tulajdonképpen igen jelentős csatájában, 1620-ban, a Fehérhegyi csatában a csehek döntő vereséget, súlyos vereséget szenvednek, és tulajdonképpen elindul egy bosszú hadjárat Csehországban. A császári katonaság nagy részt spanyol zsoldosokból, illetve kisebb részben vallon zsoldosokból áll, ezek végigpusztítják Csehországot, azt a községet is, amelyben ő lelkipásztor, fölgyújtják a templomot, a parókiát, és tulajdonképpen földön futóvá teszik a gyülekezetet, földön futóvá teszik magát Comeniust is. Ekkor kezdődik meg az ő nagy európai vándorlása, lényegében egész életében elindul az az életpályája ennek a Comeniusnak, amely nagyon keserves az ő számára, egy rendkívüli hazaszeretettel megajándékozott emberről van szó, és mondom, a magyar gyökereinek tudatában él, de mégis ő már egy elkötelezett morva hazafi. Most csak itt zárójelben megjegyzem, hogy például Morvaország történetét is sajtó alá rendezte, és ahhoz ő maga rajzolta meg Morvaország térképét, mindent föltüntetve rajta, olyan szinten szerette és olyan szinten ismerte a hazáját, hogy Európa számára egy műben közzétette, hogy kik is azok a morvák, és hát hol is élnek. Tájékoztatta szinte Európát a saját hazájáról, na most soha többé nem térhetett vissza ebbe a hazába. Külföldön élte az életét, egész pályafutását, és hát ahogy említettem, ugye, hát nem is a hazájában nyugszik. Egy hosszabb időre letelepedhetett Lisszában, 1625 és 35 között, ez viszonylag hosszú idő, 10 esztendő, ez akkor Németországhoz tartozott, ez a település ma Leszno Lengyelországban, később került ez a lengyel határokon belülre. Majd még vissza fog ugye térni 1648-ban, de 1635-ben ismét eléri a háborúnak a sodra Lesznót, szintén földig rombolják, elpusztítják a gyülekezetét is. Ekkor egy hosszabb vándorútat tesz Angliában, Svédországban, Poroszországban. Lényegében ez egy politikai küldetés, igyekszik felhívni elsősorban a protestáns hatalmaknak a figyelmét, a cseh királyságra, a Morvaországra, és mint egy támogatókat keres, részben az üldözött és már az ország határain kívülre kényszerített cseh testvérek vagy morva testvérek támogatására. Itt megjegyzem, majd esetleg még majd szó kerül róla, hogy Comenius ebben a felfokozott helyzetben, ugye ez egy üldöztetés, ilyen hosszú távon, számkivetés, az nem egy egyszerű kérdés, ő kiliasztává válik mindezeknek a hatására, tehát egy olyan fajta gondolkodóvá, aki viszonylag hamar bekövetkező világvéget vár, azt várja, hogy ez a nagy üldöztetés egyszer csak egy csapásra megszűnik, és bekövetkezik az Úr Jézus Krisztus 1000 éves birodalma, amikor ráköszönt ő rá is, az ő népére is, és az ő gyülekezetére is, Istennek a békéje. És éppen ezért, mivel nem volt egyedül azok között, az értelmiségiek között, akik így küzdöttek a morva nyugalomért, a morva szabadságért, közöttük nagyon sokan, most így mondom, hogy úgy érezték, hogy prófétai küldetést kapnak, prófétai lelket kapnak, és nagyon sokan jóslásokba bocsátkoztak. Egy Poniatowska nevű hölgy, és azután pedig Mikulás Drábik, akivel személyes barátságot ápolt Comenius, és Mikulás Drábik a magyar királyságba menekült, és a mai Nyugat-Szlovákia területén volt ilyen üldözött, Morvaországból kiüldözött gyülekezetnek a lelkipásztora, és ezek a jóslatok különféle uralkodókhoz kötötték a morváknak a felszabadítását, ezért járt ő ezekben az országokban, mert vagy a svéd királyhoz, vagy az angol királyhoz kötődött, vagy a porosz választófejedelemhez kötődött. Ez a jóslásoknak ugye az üzenete, és nem véletlen majd az, hogy végül Magyarországra érkezik, hogy egy kicsit majd részletesebben szólok erről, mert akkor a jóslatok a Rákóczi házat jelölték meg, mint a morvák felszabadítóját. Ahogy említettem már, a bevezetőben 1647-ben választották meg ennek az üldözött, úgynevezett exuláns, kivetett, számkivetésben élő Morva egyház püspökének. Háromszor házasodott, arról tudunk, hogy 5 gyermeke életben volt, több gyermeke meghalt, amikor harmadszor házasodott, akkor éppen azért házasodott meg, hogy 5 gyermekének anyát találjon, nevelőtársat találjon, de lényegében alig tudunk valamit az ő családjáról és gyermekeinek az életéről. Ennyit röviden, tehát a pályájáról, aminek ugye tehát az a jellemzője, hogy számkivetésben folyik ez az életút, annak a terheivel együtt, nagyon súlyos, személyes katasztrófákkal együtt, és hát annak a lelki terhével együtt, hogy egy ilyen hazafi sohasem láthatja meg már életében az ő hazáját. A következő szakaszában az előadásomnak, vagy a mondanivalómnak szeretnék szólni tehát Comenius teológiájáról és pedagógiájáról. Tulajdonképpen elég volna azt mondanom, hogy Comenius teológiájáról szeretnék beszélni, mert hogy Comenius pedagógiája, teológiája nélkül nem létezik. Comeniust kezdetben teljesen elfelejtették, majd a 19. század fedezte őt fel igazán, csak hogy a 19. század már egy olyan szellemi korszak volt az úgynevezett felvilágosodás következtében, amelyik a teológiát leértékelte, és éppen ezért úgy alkotta meg, vagy úgy alkották meg Comenius pedagógiáját, hogy ezt függetleníteni igyekeztek az ő teológiájától, kiemelték az ő pedagógiai üzenetét a teológiai összefüggésekből, és éppen ezért sok tekintetben félre is magyarázták őt. Az utóbbi esztendők, évtizedek kutatásai éppen ezért pontosan arra irányulnak, hogy ezt a mesterséges szétválasztást megszüntessék, és általában Comenius pedagógiáját már teológiai szempontok alapján kutatják, ez mintegy 30 esztendővel ezelőtt elkezdődött már ez a kutatás, először Németországban, Hollandiában, de vannak magyar kutatók is, akik ebben nagyon sokat léptek előre, és hát azután Csehországban is. Bár nagyon érdekes, hogy amikor Sárospatakon járt Mirek Topolánek 2006 környékén, mint Csehország miniszterelnöke, nekem azt mondta, hogy az átlagember semmit nem tud Comeniusról, és igazából a Comenius kutatás az Csehországban messze-messze elmarad attól, amit Európában művelnek. Nem tudom, hogy ez autentikus kijelentés volt-e. Az biztos, hogy vannak bizonyos helyek, ahol nagyon nagyra értékelik őt, és az emlékezete nagyon erőteljes, de lehetséges, hogy igaz ez a tudományos kutatásra, hogy Comenius nincs annyira előtérben a cseh teológiai vagy pedagógiai irodalomban. Azért itt ezen a ponton megjegyzem, hogy tessenek elképzelni, hogy nagyjából éppen 30 évvel ezelőtt, tehát a 80-as években kezdődött Japánban egy hihetetlen, erőteljes, hát Comenius ébresztés. Kiadták japánul is például az Orbis Pictus, még Sárospatakról kértek ehhez bizonyos anyagokat annak idején, a 90-es évek elején, úgyhogy a japán pedagógiában, ugye a japánokról jól tudjuk, hogy nagyon sokat merítenek Európából, például a Kodály módszert Magyarországról adaptálták, és Japánban rendkívül a pedagógiai kutatásban és a pedagógiai gyakorlatban, az iskolai gyakorlatban Comeniusnak rendkívül nagy a tekintélye, és mindazt, amit természetesen abban a kultúrában érvényesíteni lehet, igyekszenek érvényesíteni mindabból, amit Comenius tanított. No, tehát nézzük meg akkor ezt az egész érdekes összefüggést, Comenius teológiáját és Comenius pedagógiáját. Tulajdonképpen, ha meg akarjuk érteni Comenius üzenetét, Comenius pedagógiáját, egyáltalán mondjuk úgy, hogy a világlátását, akkor a világ labirintusa az ő szemléletének a kulcsa és életművének a kulcsa. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Comenius úgy írta le ebben a művében, hogy a világ, benne minden, minden egyes intézmény, és természetesen maga az ember is, a társadalom is, a tudomány is, de az egyház is lényegében egy labirintusban él, amiben nem találja a helyét. Keresi a kiutat, keresi a kijáratot, de nem találja a helyét. Hova kell kijutni? Kérdezi Comenius ebből a labirintusból, természetesen Isten országába. Minden földi várakozásnak és minden földi fáradozásnak ez az igazi célja, eljutni Isten országába, a világ labirintusából eljutni az Isten országába, a szív paradicsomába. Egy zarándok útján mutatja be ebben a művében, vagy írja körül ebben a művében az ő sajátos álláspontját. Csak azt találja meg a lélek teljes békéjét és örömét, írja Comenius, aki szívének házában lakik, és bezárkozik oda Istenével. Az a fontos, mondja Comenius, hogy lelke mélyén jegyezze el magát Krisztussal, az arándok, tehát az ember, a társadalom, tehát aki a labirintusban kóborol, és akinek a világosságában, tehát Krisztusnak a világosságában minden értelmet és harmóniát megtalál. A világ igazi megértéséhez az Istentől megvilágosított önismeret a kiinduló pont. Ez egy nagyon fontos üzenet és egy nagyon fontos kifejezés Comenius gondolkodásában, tehát teológiájában és pedagógiájában. Az első dolog az, hogy a saját magunk helyes ismerete igazít el bennünket, hogy egyáltalán tudjuk, hogy ebben a labirintusban merre kell indulni. A helyes önismeret pedig az, amelyik azt ismeri föl, hogy Isten felé kell indulni. Már most megjegyzem, hogy Comenius azt írja, hogy a pedagógusnak az a feladata, hogy a gyermeket Isten ismeretére vezérelje. Ez a 19. századi Comenius interpretációból teljes mértékig hiányzik. Amit csak látsz a világban, írja, minden emberi törekvést és fáradozást egyedül hozzám hoz, mondja Krisztus a zarándoknak. Amíg csak élsz, ez a dolgod és hivatásod. Az ember azt gondolná, hogy ez az üldözéses állapot és ez a kiliasztikus hatás, mintha valami miszticizmusra hajtaná Comenius, tehát mintha arról lenne szó, hogy itt a világ labirintusában, ebben a egyáltalán paradicsomnak nem nevezhető állapotban valahogy vissza kell vonulni. Valamiféle misztikus életszemléletet tanítana Comenius. De nem erről van szó, mert mikor az ember az olvasmányaiban Comeniust olvasva idáig jut, akkor Comenius mindig megteszi a következő lépést, mert az, aki megtalálta Istent, azt, illetve Krisztust az ő szívében, az a Krisztus ezt az embert elküldi a világba. Tehát nem arról van szó, hogy vonuljunk vissza a világból, és éljünk, megtaláltuk a magunk békéjét, és most már éljünk ennek a békének, hanem feladatot kap az az zarándok, az a labirintusban bolyongó ember, aki megtalálja Istent és megtalálja Krisztust. Miért kell mennie a világba? Azért, mert amit Isten teremtett, az mind jó, csak helytelenül élnek vele. Aki megismeri Istent, az a feladata, hogy bizonyságot tegyen az ő életével, cselekedeteivel, arról, hogy az Isten rendjéhez, az Isten rendjéhez kell kapcsolódni. Az az első lépés, hogy megtaláljuk a kivezető utat a labirintusból. A teremtés rendjéhez kell visszatérni, mert az ember az úgynevezett bűnesetben ebből a rendből esett ki, ebből a rendből lépett ki, és elindult az autonómia felé. Hihetetlenül, hihetetlenül aktuális Comeniusnak ez az üzenete. A modern ember mire törekszik az autonómiájára? Most már minden tekintetben, még a nemi identitás tudat tekintetében is olyan autonómiát élvez az ember, hogy már az európai kérdőívekben, Magyarországon, mert nem csak az van, hogy férfinő, hanem az is, hogy egyéb. Tehát ez az autonómia, ugye? És most már ezt feszítsük a végletekig, mert ez a jövő és az ember boldogságának pontosan ez a letéteményese, ez az autonómia, az autonóm ember. Comenius tökéletesen ellentmond ennek, persze több száz évvel ezelőtt, de vajon nincs-e neki igaza, ez a nagy kérdés, amikor azt mondja, hogy az ember veszte az autonómiára való törekvés, az Isten rendjétől való elszakadás, az abból való tudatos kilépés. A helyes magatartás az Isten rendjéhez való alkalmazkodás. Mert, újra hangsúlyozom, az Isten rendje a legjobb az ember számára. Ha attól elszakad, akkor az a saját életében is olyan következményekkel jár, hogy még inkább belebonyolódik a labirintusba, és abból soha nem fog kitalálni. Na most ezek azok a teológiai alapok, amely beágyazta tulajdonképpen a nevelésről, az iskoláról szóló üzenetét, de most nézzük ilyen alapokon meg tehát magát Comeniusnak a pedagógiáját. Természetesen csak dióhéjban. Az egyik kutató azt írja, hogy Comenius pedagógia tulajdonképpen nem más, mint gyakorlati teológia, tehát Comenius gyakorlati teológiája. Mindazt, amit ő elmond a világ labirintusában és a szív paradicsomában, annak a gyakorlati következményeit írja le az ő pedagógiájában. Tehát pedagógiai meglátásai ilyen tekintetben sem el lehetnek függetlenek az ő teológiájától. A 19. századi pedagógia, amelyiknek mégis megköszönhetjük, hogy felfedezte Comeniust, bár sokszor túlzó értékelését adta, itt most csak azt jegyzem meg, hogy nem akarom deheroizálni őt, de azért nem mindent ő talált ki, például a szemléltető oktatást sem, hanem ő azt egy sajátos összefüggésbe helyezte. Hiszen a humanizmusban már mindazok a pedagógiai elvek, amit mi Comeniusinak ismerünk, azok nyomaiban ott voltak, vagy éppen törekvéseiben ott voltak. Comenius nagysága éppen az, hogy ő szintézist alkotott ezekben a törekvésekben, és ilyen értelemben jogosan hivatkozunk Comeniusra, hiszen mégiscsak ő rendszerezte ezeket a pedagógiai törekvéseket. No tehát a 19. század úgy interpretálta Comenius pedagógiáját, mint aminek a középpontjában a gyermek van. A modern pedagógiának is ez tulajdonképpen a meghatározó szempontja. Comenius pedagógiájában azonban egyáltalán nem erről van szó. Mint ahogy utaltam, az ő pedagógiájának a középpontjában Isten van. Mondom, a 19. század, amelyik már kicsit kínosnak érezte a vallásosságot, és a teológiát, az természetesen kihagyta ezt a szempontot, holott enélkül teljesen félreértjük Comenius pedagógiáját. Hangsúlyozzuk tehát, hogy Comenius pedagógiájának a középpontjában Isten van, nem a gyermek. A gyermeket ehhez a középpontban lévő Istenhez kell elvezetni. Van egy ilyen mondata Comeniusnak, ha Krisztust ismered, elég, ha más nem ismersz. Persze ezt jelképesnek kell felfogni, hiszen ugyanakkor Comenius a minden ismeretre törekedett. Majd mindjárt megmagyarázom, hogy mit jelent. Még emellett egy másik elvi szempontot, tehát ha Krisztust ismered, elég, ha más nem ismersz mellé, tegyünk oda, az ő jelszava ez volt, omnia sponte fluant absit violentia rebus, minden könyvén volt egy, tulajdonképpen egy pecsétnyomója, amelyiknek a képe ezzel a körirattal minden könyvén, Comeniusnak minden könyvén látható és olvasható. Minden szabadon folyjék, legyen távol a dolgoktól az erőszak. Ezt jelenti ez a latin mondat. Ez tehát az ő alapvető szemlélete. Miért? Azért, mert az Isten ismeretre nem lehet, az Isten helyes ismeretére semmiféle erőszakkal eljutni nem lehet. Egy másik korabeli gondolkodó így mondta, a lélekhez nem lehet hozzáférni a karddal. Tehát, miután éppen azért, mert Isten van a középpontban, és a gyermeknek őt kell megtalálnia, nélkülözni kell az erőszakot az iskolában. Az ő gyakorlati útmutatásában azt írja, hogy az erőszak csak ultima rációként jelenhet meg az iskolában, amikor már tényleg nincsen semmi más eszköz, de akkor is azt mondja, a gyermeknek az a része viselje el, amelyet Isten erre teremtett. Hát ez a feneke, ugye? Tehát ne üssük a fejét, meg nem tudom én miét. Hihetetlenül modern ilyen értelemben. Most nem akarom félrevinni az előadásomat, de arról külön több előadás lehetne, hogy milyen keményen bántalmazták fizikailag a gyerekeket ebben a korban, az iskolában. Lehetett az a gyerek főrangú is, akkor is úgy megverték, hogy szegény attól koldult, mert ezt egyszerűen úgy gondolták, hogy bele lehet súlykolni az ismeretet a gyermekbe. De miután itt nem az ismeretről van szó, hanem Isten ismeretéről, ennél fogva távol legyen mindentől az erőszak. Minden önként történjén tehát az iskola, az tulajdonképpen az emberiességnek a műhelye, az officina humanitatis, ahol a lehető legtöbb dolgot a gondolkodás tárgyává kell tenni. Ez az a bizonyos panszófikus gondolkodás, ami annyira jellemző Comeniustól, de ez sem az ő eredeti gondolata, hanem ezt is tulajdonképpen az európai humanizmusnak egy vonulatából veszi át, viszont ő egy nagyon sajátos összefüggésbe helyezi. Sokszor értjük félre, ezt a törekvést leírva is találjuk tankönyvekben is, hogy a pánszófia valami olyasmit jelent, hogy mindent meg kell ismerni, mert az ember el is juttatható a mindennek, a teljességnek az ismeretére. Comenius ilyet lényegében nem mondott, még akkor is, hogyha azt írta, hogy qui cupit capit omnia, tehát, hogyha vágyódik rá valaki, az be is fogad mindent. De ezt félreértik nagyon sokszor. A pánszófikus iskola, az nem azt jelenti, hogy mindent tanítani kell a gyermeknek, és mindent bele kell súlykolni, hanem mindent, a teljességet a szükségesből. A szükséges ismeret az, amiből valóban mindent meg kell ismernie a gyermeknek. De mi ez a szükséges ismeret? Ez a szükséges ismeret az, hogy betölthesse a küldetését ebben a világban, vagyis a szükséges ismeret az minden személyiségnek lényegében más és más. Persze megvannak azok a műveltségi alapok és azok a műveltségi elemek, akit mindenkinek fel kell kínálni. Comenius egyáltalán nem utopisztikus ebben a tekintetben, nem mondja, hogy mindenkit mindenre meg lehet tanítani, de mindenkinek mindent fel kell kínálni. Ez még az a kor, amikor nincs ilyen, hogy általános iskolázás, kötelező iskolázás, hanem lényegében egyéni döntésen, a család egyéni döntésén és lehetőségein nyugszik az, hogy valaki iskolába jár-e vagy sem. Hát ezt is figyelembe kell venni. Tehát a pánszófia a szükséges ismeretet jelenti, amely arra való tehát, hogy helyesen igazodjunk el ebben a világban. A helyes eligazodás az, amit itt a köszöntésben hallottunk, hogy tulajdonképpen az ember boldog lesz. Boldog lesz azzal, ahogy ő a világban betölti a küldetését. Ez önmagában már a boldogság. Ehhez szükséges, ugyanez a boldogság még nem teljes, ehhez szükséges a helyes ismeret. Ahogy már korábban utaltam rá, a helyes önismeret és a helyes tárgyi ismeret is, hogy ebben a világban boldogok legyünk. Most csak nem akarom összekeverni a dolgokat, csak eszembe jut az, hogy milyen döntő fontosságú mondjuk az a pályaválasztásnál, hogy valaki eljut egy hivatás küszöbére, a nagy áldozatokkal magáévá is teszi mindazt, ami ahhoz szükséges, ismeretben, mindenben, És talán leéli az életét úgy, hogy nem szereti azt, amit csinál. Nem szereti a munkáját. Nagyon sok ember él úgy. Tulajdonképpen a munkája nem okoz neki igazából boldogságot. Most ilyen szempontból tessék tehát Comeniusnak erre az álláspontjára gondolni, hogy az ember a világban beköltött küldetésével már a boldogságnak egy bizonyos fokára el kell, hogy jusson. Tehát nem volt utópista, mint mondtam, az öröm kertjének, hogy ő nevezte, a teljességével ebben a világban nem fogunk rendelkezni, de mindenkinek el kell jutnia valamiként erre az alapboldogságra. Erre való műhely az iskola, hogy ebbe segítsen bennünket. Sőt, azért Comenius mégiscsak azt hangsúlyozza, hogy kikerülhetetlen műhely ez az iskola. Megkerülhetetlen műhelye az ember számára az iskola, hogyha az öröm kertjébe el akar indulni és el akar jutni. Az ember ugyan a küldetése során a világállapotát nem fogja tudni megváltoztatni. Isten állítja helyre, a világ helyreállítása az Isten műve, de nagyon fontos gondolat, ebben mi vagyunk a munkatársai, mondja Comenius. Együtt kell működnünk Istennel. A nevelés célja tehát nem más, mint az ember elveszett Isten képűségének a helyreállítása. Isten képűség az, amikor én megszólítható vagyok, és értem, mert megszólít, és én is meg tudom őt szólítani. Tehát Comenius gondolkodásában teljesen az a teológiai álláspont jelenik meg, amit már az egyházatyák is, és azután a protestantizmus húzott alá az Isten képűség jelentésében. Nem azt jelenti, hogy Istennek olyan szakálla van, mint mondjuk egyes férfiaknak, vagy úgy kopaszodik, mint én. Nem erről van szó az Isten képűségben. Az Isten képűség kifejezés mögött valamiféle személyes Isten-ember kapcsolatra kell gondolni. Tehát, amikor Comenius azt mondja, hogy Istennel együttműködve munkálkodik a világ helyreállításáért az egyén, az ember, akkor itt erről van szó. A megszólítható Isten, és én vagyok megszólítható szintén az Isten által. Tehát, mint egy párbeszéd. Modern szóval kommunikáció. Istennel való kommunikáció. Kommunikációnak nevezték például az úrvacsorát ebben a korban, amikor Comenius erről beszél. A tanítónak tehát azért kell fáradoznia, hogy az emberek megtanulják, hogyan kell megismerni az igazságot, akarni a jót, és tenni a szükséges dolgokat. A szükséges dolog az emberre szabott isteni rendnek elmélete és gyakorlata, mondja Comenius. És ezért megkerülhetetlen az iskola, bár ő azt mondja, hogy máshol is el lehet jutni, más tekintetben is el lehet idáig jutni, de mégiscsak erre valók az iskolák, ezért kell iskolákat szervezni mindenki számára, például a lányok számára is, hiszen ebben a korban a lányok számára nincsenek nyilvános iskolák, még ekkor Nyugat-Európában sem, majd ekkor kezdenek Nyugat-Európában a nyilvános leányiskolák megszületni, és csak jóval később fázis késéssel Magyarországon. Tehát az iskola az a műhely, amely az emberre szabott isteni rend elméletét és gyakorlatát mintegy átadja ugye a tanulónak és a gyermeknek. Mi a pedagógia tehát? Hogyan foglalhatjuk össze Comenius látásában? A teljességre jutásnak a segítése. Ugye tessék arra a képre, a pedagógusok nagyon jól ismerik ezt a képet. Ugye az ókori Rómában a paidagógosz az nem a tanító volt, hanem az a rabszolga, aki kézenfogva az iskolába elvezette a gyermeket. A Pál apostolnak a Bibliában, az Új Szövetségben egyetlen helyen fordul elő ez a szó, a görög nyelvű Új Szövetségben, az a paidagógosz, az a törvény, amelyik vezetünk ugye Krisztusig. Tehát e kép nélkül nem értjük meg igazán, hogy mit ért ezen Comenius, a teljességre jutás segítése, az azt jelenti, hogy a pedagógus mint egy kézen fogja a gyereket és vezeti. De ez mit feltételez? Mindannyian rájöttünk, hogy a pedagógus az Isten képűségben már azon a szinten van, hogy őt megszólítja Isten, és ő felel, és ő megszólítja Istent, és ő felel. Ki vezetheti el az Isten képűségre azt a gyermeket, csak az, aki már ezzel az Isten képűséggel rendelkezik. Comenius pedagógusa tehát az, aki már a labirintusból kitalált, megtalálta az ő Istenét, ezért tudja kivezetni, és nem félrevezeti a gyermeket az iskolába. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy a korban egészen más helyzetbe helyezte a pedagógust. De nem kell most talán utalnom, a kedves pedagógus testvérek jól tudják, hogy Apáczainak abban a híres beszédében, amit ő a kolozsvári kollégiumban való beköszöntésekor mondott el, körülírta, hogy milyen lehetetlen helyzetben van a kor pedagógusa. Hogy megvetik, hogy nem becsülik meg teljes mértékben, igazából semmilyen tekintetben nem áll azon a szintjén a társadalomnak, amely őt megilletné. Comenius egy teljesen más pedagógus képet alkot, nyilvánvalóan neki is ilyen tapasztalatok voltak a hátterében, amikor úgy rajzolja meg a pedagógus, aki méltó vezetője, és igazában azért méltó vezetője a gyermeknek ebben a labirintusban, mert ő különös helyzetben van már a megtalált és visszanyert Isten képűséggel. De még néhány alapvető fogalmat hagy említsek meg. Hihetetlen, de Comenius pedagógiájában, teológiai összefüggésű pedagógiájában igenis előjön ez a fogalom, amit mi úgy nevezünk, hogy önmegvalósítás. Önmegvalósítás. Ugye említettem volt a teológiai bevezetőnél, hogy Krisztus őt megtalált embert a világba küldi, azért, hogy valósítsa meg önmagát. Comenius három területet említ, amely nem választható el egymástól, a vallást, a tudományt és a politikát. Ezen a három területen kell az önmegvalósítást megélnie az embernek, de mi tele vagyunk az ismeretével ennek a fogalomnak, hogy önmegvalósítás, ezért tegyük helyre, hogy mit ért Comenius ezen az önmegvalósításon. Ő tulajdonképpen azt érti, amit a teológia megszentelődésnek nevez. A világban a magát megvalósító ember valójában nem magát valósítja meg, hanem az Isten által alkotott rendben való egyre teljesebb életét. Vagyis nem magát valósítja meg, hanem az Isten akaratát valósítja meg. Megszentelődik, vagyis egyre inkább azok működésében azok a jelek érvényesülnek, amelyek minden tekintetben Isten felé mutatnak. Isten, ember és világ összefüggésében szól erről Comenius. Azt mondja, hogy a médium az elveszett világ, és Isten között maga az ember. Érthető ez a helyzet, mert hiszen az ember rontott, ugye Ádámban, ott a bűnben, az embernek tehát nem lehet kivonulnia. Szerepe van a világ megjobbításában és a világ helyreállításában, de ezt a szerepet Istentől nyeri el, Istentől kapja. Még egy fogalmat hadd húzzak itt alá, amikor önmegvalósítás, kvázi megszentelődés összefüggésében szól Comenius, mikor azt mondja, hogy a személyes felelősség mindenkit terhel. Nem mondhatja azt egyetlen ember sem, a kovács sem, a lelkész sem, a tanító sem, meg az uralkodó sem mondhatja, hogy neki ebben nincs feladata. Minden egyes embernek a maga helyén van feladata, és itt jutunk vissza a pánszófiához, hogy tudnék minden egyes embernek a maga számára szükséges ismeretet kell elsajátítania, de azt el kell sajátítania ahhoz, hogy ez a bizonyos önmegvalósítás megtörténhessen. A személyes felelősség gyakorlatilag azt jelenti, hogy sem a vallás, sem a tudomány, sem a politika területéről nem vonulhatok ki. Valamilyen értelemben részt kell, hogy vegyek benne, mert ez az a terület, ahol jobbítani kell tehát a világot, és mindenki kapott ilyen feladatot. Valóban Comenius eljutott odáig, ahogy hallottuk itt a köszöntésben, ebben a világ megjobbításban egy olyan, ezért szokták mondani, hogy az Európai Uniónak hát a gondolata az Comeniusnál fogalmazódik meg, ő egy olyan világtársadalmat képzelt el, amelyik képes lesz már a Földön ennek a tökéletes paradicsomnak valamiféle elővételezésére. A háborúk megakadályozására ez a bizonyos világtanács, majd a bölcsek fognak természetesen vezetni. Ebben ugye az ókori filozófiának, bizonyos plátoni filozófiájának bizonyos új értelmezése jelenik meg. De hát azért mondjuk meg őszintén, hogy ebben kicsit utopisztikus volt, mert létezik ugyan ilyen világtanács, az ENSZ, csak senki nem veszi komolyan. Tehát az a fajta elképzelés, hogy olyan szinten teljesedik majd ki ez a bizonyos világbéke, amely legyőzi tulajdonképpen mindazt, ami a szembenálláshoz, ellenségeskedéshez vezet, ez valószínűleg ebben a világban nem fog megvalósulni. Egyébként egy nagyon érdekes, hogy ő maga is korának a gyermeke volt. Mert ebből a nagy közösségből, ebből a nagy ökumenikus közösségből, mert természetesen ez is egy vallásos közösség, ez is egy tulajdonképpen egy világegyház, nem valamiféle világpolitikai egyesület, hanem ez egy világegyház, de milyen érdekes, hogy a katolikusokat kirekesztette belőle. Tehát ebben minden protestáns belefér, de a katolikusok nem fértek bele az ő szemléletében, tehát bizonyos tekintetben ő is ebben a paradicsomi békevilágban és békeegyházban, ami tehát mondom, itt a Földön már működni fog, abba a katolikusok nem fértek bele. Így is nagyon sokat beszéltem, de néhány percet azért még adjanak nekem a kedves testvérek, hogy a Sárospataki működéséről szóljak néhány szót. És persze sokat beszéltem, de nem biztos, hogy mondtam is annyit, amennyit beszéltem, de hát ez már így van velünk, itt a labirintusban, ugye, hogy ez is olyan helyzetben van, hogy a sok beszéd az nem biztos, hogy sok mondani valót is takar. Comenius 1650. november 24-én mondta el beköszöntő beszédét a Sárospataki kollégiumban. Lóránti Zsuzsanna asszony, fejedelem asszony hívására érkezett meg, noha korábban már ő kapott Magyarországon meghívást Rákóczi Györgytől, aki nem elsősorban Sárospatakra akarta hívni, hanem Gyulafehérvárra, hogy ott működött a Bethlen Gábor által alapított akadémia. És Comenius már közismert személyiség volt. Részben a fejedelem tanácsadói, akik Nyugat-Európában tanultak, voltak olyanok, akik személyesen ismerték Comeniust. Illetve a könyveit már sok tekintetben használták az iskolánkban, sőt, van olyan műve, a Janua, amely magyar fordításban is megjelent, illetve magyarországi, az akkori magyarországi nyomdában lőcsintett. Magyarországon megjelent. Tehát mielőtt ő még magyar földre tette volna a lábát, már ő ismert ember volt, természetesen most mondjuk így, hogy szakmai körökben. És végül is 1650-ben fogadta el Lóránti Zsuzsanna meghívását Sárospatakra a fejedelem halála után, és akkor ezért nem Gyulafehérvárra, hanem Sárospatakra. De a fő motivációja az kettős volt, nem annyira az, amire őt hívta Lóránti Zsuzsanna, fennmaradt ez a levél, amivel hívta, tulajdonképpen, hogy újítsa meg a kollégiumban a tanítást, az oktatást, a pedagógiát, elméletben és gyakorlatban, hanem akkorra már Felső Magyarországra nagyon sokan menekültek Morvaországból, az ő hitsorsosai közül, és tulajdonképpen őket akarta végiglátogatni. Másrészt pedig ugye eljutott hozzá Mikulás Drábiknak azok a jóslatai eljutottak hozzá, amelyek a Rákóczi házat nevezték meg, mint felszabadítóját a üldözött morváknak, cseheknek, és azon belül is Rákóczi Zsigmond herceget, a kisebbik fiát, a fejedelemnek és Lóránti Zsuzsannának. 1652-ben azonban meghalt Zsigmond, Comenius csalódott ezekben a proféciákban, és ettől kezdve ő már arra törekedett, hogy elhagyja Magyarországot, és így 1654-ben, tehát 4 évi tartózkodás után valóban el is távozott Magyarországról. Tehát nem azért távozott, mint ahogy némely tankönyvben magam is olvasom, hogy csalódott volna abban, hogy megakadályozták ugye Sárospatakon az ő pedagógiai elveinek a gyakorlatba való átültetését, nem, mindjárt szólok nagyon röviden arról, hogy mit valósított meg, hanem egyszerűen a politikai jóslatokban csalódott, és mivel akkor már ezek a jóslatok másfelé mutattak, ezért hagyta el akkor Magyarországot. Tehát egy nagyon összetett világ, a Comeniusi világ, az ő életútja és az ő életsorsa. Tulajdonképpen ő egy 7 osztályos latin gimnáziumot akart megvalósítani Sároskatakon. Ez alatt, a rövid idő alatt, tehát négy esztendő alatt három osztályt valósított meg. Sároskatakon írta azokat a műveit, amelyek a leghíresebbek. Rengeteget dolgozott, szintetizáló műveket is írt, résztanulmányokat is írt, nagyon sokat, de mégis ez a két mű az, ami leginkább kiemelkedik, a legközismertebb a szakmai világban is és általában is. Az egyik az Orbis Pictus, a másik a Scola Ludus. Az Orbis Pictus az tulajdonképpen most mondjuk úgy, hogy egy képes könyv, kicsit több ez természetesen, tehát egy olyan tankönyv, latin, magyar, német nyelvű, ez az első változatos, aztán szláv nyelvek is megjelennek, illetve latin és magyar nyelvű. Az elsőnek csak egy töredékét, néhány lapos töredékét ismerjük, amit Magyarországon Patakon nyomtattak. A következőt már Nürnbergben, Németországban adták ki. Tehát mondjuk úgy, hogy egy illusztrált tankönyv, és erre szokták visszavezetni azt, hogy tehát Comenius nagy kezdeményezője ugye a vizuális nevelésnek, annak, hogy a látvány által is, az illusztráció által is tanítsunk és neveljünk. Ez is egy kicsit messzebb vezet, és nem akarok semmibe semmit belemagyarázni, de tessék elhinni, hogy Comenius ezt is teológiai szempontok szerint készítette ezt a könyvét. A kép mögött valamiként Isten van, bár az a kép mondjuk a kovácsműhelyt ábrázolja. Van a pedagógián belül egy olyan szaktudomány, amely kifejezetten Comeniusnak ezzel a művével foglalkozik, ahol elemzik a képeket, hogy miért így néz ki, miért itt van ez az elem, miért ott van ez az elem, mert emögött nekik teológiai megfontolásai és meggondolásai voltak, nem akarok most ezzel hosszú időt eltölteni, tehát ez is bele van ágyazva az ő teológiájába, a kép mögött valamiként Isten van, és a tanulmány során, a tanulás során el is kell jutnia a gyermeknek, persze spirituális módon, vagy misztikus módon ennek a felismeréséig. A lényeg az, hogy a Comeniusi sárospataki évek azok megújították a sárospataki kollégiumot, új tankönyvek születtek. A másik nagyon híres könyve az Orbis Pictus mellett a Scola Ludus, ami nem más, mint lényegében az Orbis Pictusnak a dramatizált változata. Azok a gyakorló mondatok, gyakorló szövegek, amelyek a Orbis Pictusban vannak, azok megjelennek a Scola Ludusban, de párbeszédes formában. Comenius teljesen új módszerrel tanította a nyelvet, és erre nem térek ki, csak utalok arra, hogy a legelső tankönyvében nincsen nyelvtan. A nyelvtan később jelenik meg. Először tanuljon meg beszélni a gyermek, és aztán kell egyáltalán neki megmagyarázni, hogy miért úgy kell mondani. Hát akkor a kisgyermek ugye megszületik a családban, neki se a különféle nyelvtani összefüggésekről beszélnek a szülők, hanem beszélnek előtte, és megtanul beszélni, és majd később megtanulja az iskolában, hogy miért kell ellipszilonnal írni azt, hogy hülye, vagy ilyesmi. Tehát ő egyszerűen ebből indult ki, megkönnyítette azt a fajta nyelvtanulási módszert, amit utaltam rá korábban, hogy a bifláztatással, az erőszakkal, a besújkolással, a beveréssel történt, és ugye a szabályok mérhetetlen súlykolásával. A szabályt ráér később megtanulni, először tanuljon meg beszélni ugye latinul, és azután ráér megtanul. Ami még nagyon fontos, és nem hagyhatom ki, hogy ő az iskola mindennapjaiba is óriási változást hozott. Tessék elképzelni, hogy ebben a korban középkori hagyományként a diákok reggel 4 órakor keltek, és este 9 órakor feküdtek le. Általában az előadások reggel 6-kor kezdődtek, most nem mondom el, hogy mi volt előtte, mi volt utána, és tartottak 11 óráig, zsinórban. Kidőlt a gyerek, vagy nem dőlt ki, bírta, vagy nem bírta, ez addig tartott. És azután ebéd után, 2 után folytatódott 4 óráig, vagy 6 óráig ugyanez. Comenius másfél órában állapította meg az előadásnak az idejét, és minden előadás közé szünetet rendelt, a szünetben pedig játékot. Addig is játszottak a gyerekek természetesen, csak hogy ő szervezte ezt a játékot, vagy szerveztette ezt a játékot. A két előadást közötti időszakban minden gyermek számára szervezett játék volt, ráadásul egy héten kétszer, szerdán és szombaton, a teljes, szerdán a teljes délután, szombaton az egész napot játékkal, mozgással kellett eltölteni Sárospatakon. Zárásként felolvasom, hogy mit üzent a gyermekeknek a Praeceptamorum című művében. Siess az iskolába, vidd magaddal a szükséges tanszereket. Itt ülj azonnal a helyedre, ne fecseg vagy lármáz, esedezzél Krisztushoz, az ő segítségéért, s tanulj szorgalmasan. Szégyen lenne tudós tanár és jó könyvek mellett tudatlannak maradnod. Emlékezeted erősítésére jegyezd fel naplódba, amit tanulnod kell, s ami jót hallasz. Apácai megjegyezte, hogy az ő egyik fő műve, az enciklopédia. Úgy született, hogy az egyik tanára rávette, hogy készítsen jegyzeteket. Tehát ez valami egészen új, nem úgy képzeljük, hogy most Comenius leírt egy gyakorlatot, nem. Kezdeményez ebben is, hogy a diák már maga számára jegyzetelje. Elveszett az a nap vagy óra, amelyben semmit nem tanultál. Munka után olyan játékban keres üdülést, mely a testnek mozgást, a léleknek pedig felfrissülést nyújt, mint a karikázás, tekejáték, labda, golyózás, futás, ugrás. Tilos játékok, a kocka, a kártya, a birkózás, az ökölvívás, úszás, és más hiába való és veszélyes dolgok. Bizony a bodrogba sokan belefulladtak, tehát az az úszás azért van itt a tiltólistán. Szabályosan vitézül kell játszani, nem pedig csellel győzni. Nem kell lustán, kedvetlenül vagy elbizakodottan, lármázva játszani. Úgy gondolom tehát, és hát nem én találtam ezt ki, hogy Comenius időszerű ma is, természetesen újra kell interpretálni mindazt, amit róla tudunk. Nagyon helyes véleményem szerint az a szemlélet, ami tehát, mint mondtam, néhány évtizede már a Comenius kutatásban lényegében elindult, és egyre inkább át is tör a Comenius kutatásban, hogy az ő egész teológiai munkásságát kell kutatni, figyelembe venni, és ebből a szempontból érthetjük meg igazán helyesen az ő pedagógiáját is, mind az elméletét, mind pedig a gyakorlatát. Én nem biztos, hogy jól megértettem, azt sem biztos, hogy jól átadtam a kedves testvéreknek. Bocsánatot kérek, ha túl sokat beszéltem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Rövid imádsággal befejezzük, illetve a mi atyánkat elmondjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus.